napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizonyára nem leszek túl népszerű az összes tanuló körében azzal a kijelentésemmel, hogy már csak pár nap van hátra a tanév újrakezdéséig. Igaz, hogy a tanévnek a folytatása, ez nem lesz hosszú lélegzető, ugyanis csak néhány hétről van szó, amíg ismét vakációra mehetnek a diákok. Ám hogy melyek azok az aktuális kérdések, és itt elsősorban a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum újraalapításával kapcsolatosan tevődnek fel kérdések, ezeket tekintjük át a mai műsorban vendégünkkel, akivel azért rávilágítunk arra is, hogy mik a legfőbb gondjai a magyar pedagógusoknak itt Erdélyben és adáskörzetünkben, hogy mennyire nőhet a szakadék a tanár, pedagógus, illetve a diákok között a meghirdetett új iskolai rendszabály előírásai kapcsán, és hát arról is szót ejtünk, hogy milyen hasznos tevékenységek zajlanak éppen adáskörzetünkben, amelyekkel okosan lehet a fiatalok szabadidejét megtölteni, és hogy mennyire érdeklődnek a fiatalok a politikai vonzáskör iránt. Ezekről a témákról ejtünk szót a mai műsorban tehát, amelynek vendége Novák Csaba Zoltán, oktatásügyi szakember, Maros megyei szenátor, akivel a következő interjút a délelőtti órákban rögzítettük, ugyanis mint hallani fogják, adásunkkal egy időben a honatjának fontos elfoglaltsága van Kolozsváron. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban a Maros megyei szenátort. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Még van néhány nap a vakációból, de hétfőtől ismét zajosak lesznek az osztálytermek. Most elég sok információ látott napvilágot az oktatással kapcsolatosan itt az év vége közelettével. Gondolok itt arra, hogy az államelnök visszaküldte azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tette volna a Római Katolikus Líceum újraalapítását, de ugyanakkor párhuzamosan az alsóház plénuma elfogadta azt a törvénytervezetet, amely kimondja a katolikus iskola újraalapítását. Tehát ilyen helyzetben mi a teendő, és egyáltalán milyen reményekkel kecsegtet a jövőre vonatkozóan mindaz, ami az év végén történt?
Köszönöm a meghívást, és akkor tisztázok ezt a kérdést, hogy milyen szinten állunk, milyen állapotban van, milyen stádiumban van ez az ügy. Az elmúlt beszélgetéseink, azért tisztázok egy picit a kereteket, hogy miről is beszélünk. Során elmondtam azt, hogy a katolikus iskola újalapítását fontos közösség igénynek tartjuk Marosvásárhely, Maros megye szinten, és hogy gyakorlatilag elfogyasztottuk az összes lehetséges helyi szintű megoldást, tehát a helyi intézményekben nem találtunk partnert, és ezért két lépcsőben próbáljuk meg parlamenti úton rendezni ezt a kérdést. Ennek a két lépcsőnek ugye az első foka az, hogy lehetővé tegyük a parlament számára azt, hogy kisebbségek számára iskolákat hozzon létre, és a második lépés a tényleges iskolaalapítás. Nos, amire vonatkozott a kérdés, amit az államelnök visszaküldött, ez az első lépcsőfokra vonatkozó törvénymódosításunk, amely kimondja azt, hogy a kisebbségek esetében a parlament létrehozhat törvényerővel iskolát. Ezt küldte vissza az államelnök a parlamentnek, újra gondolás véget. Hangsúlyozom, hogy nem a kisebbségi részre vonatkozó passzus miatt, hanem a szintén a törvénymódosítási csomagban benne levő mezőgazdasági iskolákra vonatkozó problémákra hivatkozva. Úgyhogy jelenlegi állás szerint ez az államelnöki gesztus, hogy visszaküldte, nem akadályozhatja meg ezt a folyamatot, csupán lassítani tudja, hisz amennyiben lesz újra politikai akarat a parlament mindkét házában, akkor ez az újragondolás, újraelemzése ennek a visszaküldött törvénymódosítási csomagnak hamar megtörténik, és megy vissza az államelnök asztalára. Úgy, ahogy ez történt a román nyelvű érettségit illető törvénymódosítással is, és ekkor már nem lesz lehetősége visszaküldeni. Most az az érdekes kérdés, amire ugye mi nem tudhatjuk a választ, hogy ürügyként hivatkozik a mezőgazdasági iskolákra, vagy ténylegesen problematikusnak tartják a mezőgazdasági iskolák újjászervezését. Szóval ennek az első lépcsőfoknak a újra megtitelét kötelez, vagy kényszerít az államelnök, és ugyanakkor, ahogy ön is mondta, a második lépcsőfok megtétele is folyamatban van, hisz maga az iskolára vonatkozó törvény alapítás azt megszavazta a parlamenti képviselőház még december folyamán, tehát a szakbizottságon is átment igennel, és a parlamenti többség is rábólintott erre, úgyhogy a februári ciklus kezdésben most ez a két dolog fog minket várni, és ezt kell minél hamarabb megtenni. Igyekszünk, tehát a tőlünk telhető leggyorsabban a végére járni ennek a kérdésnek, és rendezni minél hamarabb az iskola ügyét, hogy a jövő tanévet már Marosvásárhelyen ezzel az iskolával kezdjük.
Csak hogy közben még történtek események, és vannak új információk is a kérdéskörrel kapcsolatosan. Hát talán a legaktuálisabb az, hogy Liviu Pop tanügyminiszter hétfőn Marosvásárhelyen tartózkodik, és információink szerint lesz ez helyi szinten egy komoly egyeztetés az oktatási kérdéssel kapcsolatosan. Másrészt, ugyebár a Maros megyei törvényszék jogerősen megsemmisítette a vádirat bizonyos részeit, amely a 2016-os november 3-án kezdett ügyészségi rendeletet találta a törvénytelennek, amely a nyomozást rendelte el, mint Tamási Zsolt, mint pedig Stefán Szomesán ellen. Ez a két tény mennyiben segítheti, vagy mennyiben gátolhatja az ügy kimenetelét a jövőre vonatkozóan?
A másodikkal fogom kezdeni, mert szerintem az közelebb jár az ügy megsegítéséhez. Liviu Pop miniszter úr látogatása Maros megyébe annyiban nem befolyásolja ezt a kérdést, hisz a miniszter úrral találkozhatunk Bukarestben is elég gyakran, és találkoztunk is, és találkozunk is az elkövetkezendőkben, tehát bármikor lehet vele közölni ezeket a problémákat, de mindjárt átérünk a látogatásra is, azért ennek van jelentősége. Viszont az a tény, amit ön is említett, hogy a vádirat bizonyos részeit törvénytelennek minősítette a bíróság, én ezt egy pozitív jelként értelmezem, és lám-lám a bíróság is eljutott több mint egy éves elemzés, egy éves vizsgálódás után arra a szintre, amit mi az elején is mondtunk már, hogy az iskola alapítás körüli ügy Tamási Zsolt és Stefán Szomesán ügye nem egy korrupciós ügy, hanem egy adminisztrációs, közigazgatási, intézménylétrehozási ügy, és amennyiben történtek pontatlan megfogalmazások az alapításban, illetve a tanfigyelőség részéről elkövetett módszertani mulasztások, azok adminisztratív jellegű kérdések, és ilyen úton kell őket korrigálni, ilyen úton kell őket rendezni, és ez nem korrupciós ügy, ez nem ilyen bírósági ügy, és ez úgy volt, már elnézést a kifejtésé marhasság, ahogy az hangzik. Szóval én ezt egy pozitív előjelnek tekintem, hogy lám, vannak racionális hangok is, tehát végre egy olyan fórum, tehát ugye a bíróság mondja ki azt, amit amúgy nagyon sok román politikussal, vagy akár jogásszal egyeztetve magánbeszélgetéseken elmondtak, hogy ők sok mindent értenek, de azt, hogy ebben az ügyben Tamási Zsolt mit keres ezen a szinten, ilyen szinten megvádolva, azt maguk sem értik. Szóval ez egy pozitív jel lehet. Meg kell nézni, azt hiszem, még nem került nyilvánosságra, hogy az ügyészség mennyiben egészíti ki a vádjait, vagy mennyiben próbálja új tényekkel alá támasztani, ha már nem tudom már milyen tényekkel támaszthatja alá. És remélem, hogy ebben az irányban fog folytatódni ez az abszurd kafkai minőségben lezajlott, lefolytatott és kezdeményezett per, amelynek nem volt más célja, nem az volt a célja ennek a pernek, hogy tisztázzon egy helyzetet és megoldást találjon egy helyzetre, hanem hogy egy közösségi óhajt elgáncsoljon, visszaminősítsen, elbuktasson. Ezt ki kell mondani, ezt még a vak is láthatja, hogy ennek ez volt a célja. Ez nem a jogállamiság rendbetétele, ez nem a jogállamiság elveinek az érvénybeültetése, hanem ez egy kisebbségi közösség próbálkozásának elgáncsolása egy olyan városban, ahol minden ilyen kisebbségi oktatási intézményindítás vagy bármi zavar bizonyos embereket. És beszéljünk a másik kérdésről is, Liviu Pop látogatásáról. Hát a mindenkori szakminisztereknek kötelessége helyszínen is tájékozódni, helyszínen is tárgyalni az érintett felekkel, és hát egy-egy megyei körútnak a része a miniszter úr látogatása is. Azt elmondom, a hallgatók is tudják, hogy erről a parlamenti képviselőket, még az oktatási bizottságban dolgozó képviselőket sem értesítették hivatalosan. Tehát én megkívást a megyei elnök úrtól kaptam személyesen, szóbeli megkívást, és az RMDS megyei szervezete pedig lévén, hogy ebben része vagyok, készül erre a találkozóra. Egyeztettünk a tanfigyelőség magyar alkalmazottaival, hogy melyek azok a problémák, amelyeket politikai szinten kell rendezni, és melyeket azok, amelyek ugye a szakmai fórumokra tartoznak. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a parlamenti képviselők és szenátorok hivatalos meghívást a tanfigyelőség vagy a minisztérium részéről nem kaptak. Én jelen leszek minden valószínűség szerint a megyei elnök meghívottjaként, de és készültünk is a találkozóra, hogy milyen problémákkal szembesítjük a miniszter urat, de hangsúlyozom, hogy tehát ilyen minőségben veszek részt ezen.
Ezen nagyon csodálkozom, mert hát a hét folyamán a polgármester úrnak a sajtótájékoztatóján Nagy Dírel és Dóra jelentette be a miniszteri látogatást, és külön kihangsúlyozta a újságírói kérdésre válaszolva, hogy természetesen a találkozó alkalmával a városbeli kisebbségi oktatás kérdései is felmerülnek. Na már most beszéltünk arról, hogy Klaus Johannis visszaküldte megfontolásra a törvénytervezetet, viszont van a kormánynak is egy stratégiája a római katolikus gimnázium alapításával kapcsolatosan, és ezért lenne nagyon fontos Liviu Poptól helyszínen, helyileg megtudni azt, hogy mi is az álláspontja a kabinetnek ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
A kabinet bizonyos kifogásokat megfogalmazott, de igennel. Tehát minden törvénytervezetet, törvénymódosítást, tehát a parlament által benyújtott próbálkozásról az adott szaktárcának véleményt kell mondania, így a tanügyi kérdésben a tanügyminisztériumnak. Ez meg is jött, tehát ez most a sajtó most kapta föl januárban, de ez már decemberben megérkezett, enélkül nem kerülhetett volna tárgyalásra. Tehát erre vártak, ezért húzódott 2-3 hetet az alsóházi vita, mert várták a tanügyminisztérium állásfoglalását, a kormány állásfoglalását. Úgyhogy az aggályaikról érdemes beszélni, de az igen, az megérkezett, tehát ez nem kérdés. A másik, hogy kicsit visszatérjünk még a látogatásra, annyit még elmondanék, hogy én teljesen azt tartanám normálisnak, hogy az összes olyan szereplő, aki valamilyen szinten a Maros-megyei oktatásügyben érintett, az jelen legyen, és együtt beszéljünk meg problémákat. Tehát amennyiben nem hívják meg erre a parlamenti képviselőket, azokat az embereket, akik abban a fórumban tevékenykednek, ahol a törvényeket hozzák, akkor eleve abszurdnak tartom, és jelzem azt kritikai hangnemben, hogy én számos beszélgetést kezdeményeztem a pedagógusokkal, van egy ilyen körútam is, a tanfigyelőséggel is, egyetlen egy alkalommal nem kért föl a mostani tanfigyelő arra, hogy leüljünk és beszélgessünk. Nem csak engem, hanem ebben a megyében még van 3 olyan parlamenti képviselő, akik a tanügyi szakbizottságban tevékenykednek, azt hiszem az Uszérés hölgy, és igen, biztos vagyok benne, az alsóházban, azért gondolkodtam annyit, tehát a szenátusban csak én vagyok Maros megyéből, és Bíró Zsolt kollégánk is szintén a tanügyi szakbizottságban dolgozik, és még egyik ujjamon sem tudom megszámolni, a tanfigyelőség hányszor ült le, és mondja azt, hogy uraim, nézzék, önök ott vannak, törvényeket hoznak, és nekünk ezek is ezek lennének a prioritásaink a tanügy általános helyzetét tekintve. Tehát a tanfigyelőség Maros megyében ilyen szinten tevékenykedik, és azt is el kell mondanunk, és azt is el fogom mondani a miniszter úrnak, hogy tudtommal Maros megye az élen jár abban a tekintetben a tanfigyelőség szempontjából, ahol nem tartják be az etnikai arányokat. Megnéztem a tanfigyelőségi alkalmazottak nevét tartalmazó listát, és gyors számítással kiderült, hogy 16-17-18% az alkalmazottaknak, a tanfigyelőknek, illetve a szakalkalmazottaknak magyar nemzetiségű. Hát könyörgöm, akkor hol vagyunk mi a 35-37-38 százaléktól? Tehát a tanfigyelőség a Maros megyeire számos panasz fogok én tenni az elkövetkezendő időszakban az összes olyan fórumon, ahol ez meghallgatásra talál.
Nem beszélve természetesen arról a botrányról, amely a múlt évi beiskolázási számmal kapcsolatosan ugyanezt az aránytalanságot mutatta ki a helyek meghirdetése kapcsán.
Tehát a beiskolázás, a tanévkezdés, ahol a kedves főtanfigyelő úr olyan idézeteket használt, nem tudom most pontosan kitől, hogy amióta megismerkedett bizonyos emberekkel, jobban szereti az állatokat, a kutyákat, tehát ilyen szinten állunk.
A téma lezárásaként ezért rá kell kérdeznem, mert hogy ez is vita témáját képezi, hogy ha februárban kerül a felsőház asztalára a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapításával kapcsolatos törvénytervezet, akkor nem-e futnak ki az időből a beiskolázási számok jóváhagyása tekintetében, és egyáltalán most a tanügyminiszter látogatása kapcsán lehet-e valamilyen garanciákat kapni tőle, hogy ez nem fogja akadályozni a 2018-19-es beiskolázási programot?
Ha nem küldte volna vissza az államelnök a első lépésünkre vonatkozó módosítást, akkor is már a sok-sok késlekedés, késleltetés miatt kiestünk volna, kikerültünk volna ebből a határidőből, a beiskolázásból, ez egyértelmű. Garanciákat, még hogyha szóbeli garanciákat adna bárki is, én abban sem bíznék, tehát ezekben nem bízhatunk, és éppen ezért a törvényt magát úgy készítettük el, hogy kivédjük ezt a problémát is. Tehát a törvény, az iskola létrehozását, új alapítását megcélzó törvényben szerepel az is, hogy a törvény kihirdetése után 30 nappal kötelező belefoglalni a fennálló aktuális iskolahálózatba az iskolát is. Tehát ezzel a jogi lépéssel kívánjuk garantálni azt, amit ugye mástól sem szóbeli, sem írásbeli garanciaként nem kérhetünk.
Viszont ott van annak a lehetősége is, hogy az államelnök ezt a törvénytervezetet is visszaküldi, hogyha átmegy a szenátuson, és akkor megint húzódik az ügynek a megoldása.
Amennyiben hatékonyan dolgozunk, és még egy szangsúlyozó nem tőlünk függ, akkor még egy esetleges visszaküldés esetében is a nyári szünidő előtt ez megvalósulhat. Tehát ezek most így potenciális lehetőségek, hogy ne áruljunk zsákba mocska. Tehát igen, fennáll a lehetőség, hogy visszaküldi, és akkor újra. Tehát itt egy nagy kérdőjel van, ami eldöntheti ezt a kérdést, hogy a kormányzó párt betartja-e az ígéretét arra vonatkozóan. Emlékeznek a hallgatók ön is, hogy erről volt a tavalyi év végén Románia-Magyarország közötti tárgyalásokig eljutó beszélgetés sorozat, és ott azt ígérte nekünk is, másoknak is, a kormánypártot irányító alsóházi elnök, a Szociáldemokrata párt vezetője, hogy van igény, szándéka arra vonatkozóan. Tehát amennyiben a politikai ígéretét betartja a kormányzó párt, akkor az államelnök esetleges becsúszása hátulról, hogy használjuk egy ilyen sportkifejezést, sem tudja megakadályozni ezt ebben a fázisban.
Ez így mind rendben van, csak azt is látjuk nap, mint nap, hogy mekkora nagy belháború zajlik a szociáldemokraták házatáján, tehát önök ezt az egyezményt a Liviu Dragnea vezette szociáldemokrata párttal kötötték meg, viszont ha valamilyen oknál fogva Liviu Dragnea feje porba hull, és ez is kicsit kemény megfogalmazás, akkor Mihály Tudosé, mint utódja, nem biztos, hogy felvállalja ennek az ügynek a képviseletét.
Igen, ez már egy jövőbeli kérdés.
És látjuk, hogy nyilatkozik például autonómia ügyben, és mekkora port kavart mindaz, amit
igen, nem tudom, milyen állapotban volt, lehet sok állapotba kerülhetett, de én ledöbbentem személy szerint, amikor a szerencsére nem láttam a műsort, mert nem követem annak a tévécsatornának a műsorait. Azért, mert úgy gondolom, hogy a mazohizmusnak is megvannak határai, tehát nem kínzom magam minden áron, van más elég dolog, ami próbára tesz. Elképesztő. Igen, ezek lehetséges problémák. Nézzük, hogy mire jutunk a februári ciklus kezdés után.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán, oktatási szakember, Maros megyei szenátor, akkor a beszélgetés második részében fókuszáljunk a saját bajainkra. Ön már említést tett róla, hogy találkozó sorozaton vesz részt, és miközben ez az adásbeli beszélgetés elhangzik, akkor is Kolozsváron pedagógusokkal találkozik, emiatt nem tudta bevállalni azt, hogy élőben legyen a műsor vendége. Milyen gondok merültek fel, milyen tapasztalatai vannak a hónapok óta tartó találkozók kapcsán, mivel álltak ön elé a romániai magyar pedagógusok?
Részleteiben most részlegesen számolok be. Január végén, február elején zárul a Maros megyei konzultációs sorozatunk, és akkor majd részletesebben beszámolok, tehát akkor majd elkészül a teljes problémakatalógus a megyének. Most kb. Felénél, vagy picivel több, mint felénél, 60%-ánál tartok. Tegnap este Szászrégenben találkoztam, és nagyon sok kérdés merül föl a pedagógusok részéről, olyan kérdés, amelyeknek egy része a magyar oktatást illeti, a másik része pedig az egyetemes romániai oktatást. Emeljünk ki egy-két fontos problémát, és azt a problémát is, amiről én most tárgyalni indulok Kolozsvárra, az RMPS, tehát a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség vezetőivel, ez a tankönyv kérdés. Tehát bárhova menjünk, megye az ország bármelyik területére, főleg kisebbségi vidékekre, tehát a kisebbségek által, a magyarok által lakott vidékekre, az az első nagy probléma, amivel szembesítenek, de hát nem is kell szembesítsenek, mert tudom, kisgyerekeim vannak, tehát ismerem a helyzetet, hogy nincs tankönyv. Tehát vannak olyan évfolyamok, ahol szinte egyáltalán nincs tankönyv. A kormány előállt egy új tankönyv törvénytervezettel, ami az egységes tankönyvet vezetné be Romániában, az egységes tankönyv kiadó révén. És mi azt mondjuk erre, hogy valóban egyfajta centralizációt jelent az, hogy egységes tankönyv kiadó működjön, de a mi most fennálló állapotunkon semmi nem tud változtatni már, tehát ami 3-4-5-6 éve zajlik, láthatják a szülők, pedagógusok, hogy nincs tankönyv, egy olyan rendszer működik a tankönyv kiadás területén, amely szintén bedobta a gyeplőt a kiadók, a minisztérium közötti résbe, és ez a rendszer nem működik. Tehát ennél rosszabb úgy sem lehet az egységes tankönyvkiadó sem. Az egységes tankönyvkiadó úgy fog működni, hogy tankönyveket pályáznak, tankönyv kéziratokkal pályáznak különböző szerzők vagy szerzőcsoportok, ezek fölkerülnek a minisztérium honlapjára, ott pedig iskolák, tanárok választási opciói szerint a legtöbb pontszámot nyert tankönyv, ez az egységes főtankönyv, a többiek pedig alternatív tankönyvként használhatók. Mi ezt a rendszert akkor, tehát eltámogatni tudjuk, sőt támogatjuk is, mert mondtam, hogy nincs más választásunk, nekünk csak rosszabb ez a mostani helyzet. Tehát mi arra törekszünk majd, hogy minél több szerzőnk legyen, minél több magyar szerző pályázzon, sőt azt is elmondjuk, hogy sikerült a miniszter úrral kisajtóltatni azt is, hogy a minisztérium fordítassa le a magyarok által írt tankönyv tervezeteket, kéziratokat románra, és azok is megmérettkeztessenek ezeken a tankönyvversenyen. Azt is sikerült az elmúlt hetekben, hónapokban kipréselni a tanügyminiszter úrból, hogy a magyarul írandó tankönyveket ne kelljen lefordítani romániára, mert abszurd. Tehát itt most gondolok a magyar ABC-s könyvekre, magyar nyelv és irodalom könyvekre, a magyar vallás könyvekre, a magyar közösség történetére, kisebbségi történetére vonatkozó tankönyvekre, énekzene tankönyvekre. Hát a cini-cini muzsikát most már könyörgön mondtuk neki, hogy fordítsuk le, vagy az ABC-s könyvet, nincs ő betű, tehát az a típusú ő betű vagy ű betű, ami nálunk van magyar ABC-ben, az nem található meg, az hogy fordítsuk le. Szóval ezeket nem kell lefordítani, és azt is elmondom most már, hogy az RMDS a napokban fogja kiírni a pályázatát arra vonatkozóan, hogy a magyar tankönyvszerzőket támogassuk anyagilag, abban, hogy minél több jó kézirat szülessen, és minél több jó tankönyv szülessen, úgyhogy pedagógusok figyeljék a kiírásokat, és hamarosan indul ez a program, hogy amikor az egységes tankönyvtörvény érvénybe lép, akkor mi felkészülten várjuk, és minél hamarabb betömjük azokat a réseket, amelyek az elmúlt években keletkeztek.
A kedélyeket jelen pillanatban itt az iskola újrakezdése küszöbén az új iskolai rendszabály közzététele borzolgatja. Eléggé nagy a szakadék első látásra a pedagógusok és a diákok között. A pedagógusok azt tartják így is, hogy túl sok joguk van a diákoknak. A diákok azért háborognak különböző érdekvédelmi szervezeteken keresztül, hogy hát jogaikban korlátozódtak. Mi erről a vélemény, és egyáltalán már csak a tegnapi találkozó kapcsán felmerült-e a pedagógusokkal való eszmecsere kapcsán, hogy mi a helyzet az iskola újrakezdése küszöbén ezzel a témával kapcsolatban?
Nyilván ön udvariasságból nem teszi fel a kérdést, hogy miért mosolygok olyan széles szájjal, és hogy majdnem nevetésbe fulladóan. A hallgatók nem láthatják, nincs élő kamera. Hát egy tegnapi jelenet jutott eszembe, amikor telefonon kérdeztek erről a kérdésről, és én a hatodikos fiammal tartózkodtam egy lakásban, otthon, ketten pont bundáskenyeret sütöttünk, és akkor közben hívott, csörgött a telefon, hogy mondjak erről véleményt, és a telefonos interjúzás közben a fiamra tekintek, aki egyre dühösebben nézett rám, és a végén, még az interjú zajlott, az ingemet elkapva hozzám fordult, és haragosan suttogva mondta, hogy akkor sem teszem dobozba a telefonomat. Mondtam, hogy már pedig bármennyire is furcsa, én ebben egy konzervatív álláspontot képviselek, és támogatom a dobozos tárolási ütetet, és el is mondom, hogy miért. Ez csak egyik része annak a szabályozásnak, amiről beszélünk. Tehát ez a szabályozás, én úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy a szülők, iskola, a pedagógusok, iskola, pedagógusok, gyerek, iskola, gyerek viszonyrendszert időnként átgondoljuk. Az idők változnak, az emberek, a gyerekek, a világ változik, és időnként újra kell gondolni, újra kell gombolni ezt a szabályzatot. És figyelembe kell venni azt, hogy milyen új technikai, technológiai újítások jelentek meg, és a fő cél az kell, hogy legyen, véleményem szerint, hogy az oktatás-nevelés folyamatát minél zökkenőmentesebben lehessen lebonyolítani az órákon, az iskolai intézményekben. És amennyiben a mobiltelefonozás vagy különböző más tények ezt zavarják, akkor igen, erre egy megoldást kell találni. És most beszéljünk a mobiltelefonról. Tehát egyre drágább és cuccosabb, puccosabb mobiltelefonokkal mennek a gyerekek iskolába. Eddig is tiltott volt órán használni mobiltelefon, de gondoljunk bele egy pedagógus helyzetébe, ahol például egy osztályban 30, 28, 26 vagy 30 valahány gyerek van. Én, mint egykori gyakorló pedagógus, elmondom önöknek, hogy képtelenség egyszerre átfogni egy ekkora területet, ennyi embert, és tudom, hadd ne már csak be most gyerekeket itt élő itt műsorban, de tudom azt, hogy gyerekek használják óra közben a telefont, tudom azt, hogy készülnek fotók pedagógusokról óra közben, amelyet különböző fórumokon karikaturisztikus megközelítésben terjesztenek, és tudom azt, hogy a mobil használat, amennyiben nem olyan applikációkat használnak, ami a tanügyi folyamat része, akkor hátráltatja az oktatást. És erre egy megoldást kell találni. Amennyiben a kedves diákok nem képesek a zsebükben tartani, a táskájukban tartani, vagy egyes kollégáik, most nem általánosítok, mert ez lenne a legnagyobb tévedés, hogy általánosítsuk, hogy mindenki használja. De nagyon sok diák használja. Meg kell próbálni azt a módszert, hogy igen, óra közben egy adott, mindenki által szemmel jól látható helyen tárolják. Azon kívül azzal egyetértek, hogy a pedagógus ne büntessen jeggyel, tehát a jegy az mindig a diák bizonyos a tudás szintjét kell, hogy tükrözze, de ezeket rendszerezni kell. Én nem vagyok annyira épp konzervatív, vagy ilyen porosz modellben hívő ember, hogy egyértelmű, hogy aláfelülrendelt kategóriaként határozza meg a tanár és a diák kapcsolatát, de úgy gondolom, hogy attól a perctől kezdve, hogy valaki egy oktatási intézményben adta gyerekét, hogy gyerek, hogy belépett ebbe, bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, bizonyos szabályokat be kell tartani, úgy, ahogy a pedagógus nem fog jeggyel büntetni, úgy a diáknak is kutya kötelessége részt venni, és nem zavarni az oktatási folyamatot. Amennyiben ezt megteszi, azt büntetni és szankcionálni kell. Ugyanakkor a szülő-iskola kapcsolatában is, ha bár nem is tért ki ez a rendszabályzat annyira, de ott is szerintem alaposabban szét kellene nézni, hisz én most szülőként beszélek önkritikával, és ez a tegnapi régeni beszélgetésen is elhangzott, hogy gyakran mi szülők próbálunk feltételeket szabni, a normalitás határát súroló, vagy akár túllépő feltételeket szabni, meghatározni, ki hogyan tanítson. Tehát ezeket a kérdéseket egyszer világosan szabályozni kell, és el kell különíteni. Ez az én véleményem erről.
Egy gond van, amit sérelmeznek elsősorban úgymond a diákok képviselői, hogy nem lett közvitára bocsájtva ez a kérdés, hanem miniszteri rendelete egyik napról a másikra lett úgymond bevezetve. A másik kérdés, ami felmerül, hogy ezen újabb intézkedés kapcsán nem-e nő a szakadék a pedagógusok és a diákok között?
Ezt meg kell várni, hogy milyen eredmény, milyen gyakorlati eredmény szül, hogy egyáltalán működik-e ez a modell, de én mindig azt mondom, hogyha valami nem működik, akkor meg kell próbálni azon változtatni. Tehát most semmire sincs garancia, úgymond. A minisztérium ezt úgy gondolja, hogy mennyiben volt vita, vagy mennyiben nem volt vita, vagy mennyiben kell ezt kitenni. Tehát az valóban vannak olyan kérdései az életünknek, amelyeket, hogyha szabályozzuk, akkor azt illik közvitával eldönteni, de azok az aggályok, amelyeket megfogalmaztak a rendszabályzatot bíráló csoportok vagy diákvezetők, azokat nem tartom épp annyira megalapozottnak, hogy most kardunkba kellene dőlnünk, hogy a miniszter ezért lenne, amiért a kardjába dőlni a miniszter úrnak, de nem pont ez a kérdés. Szerintem ezeket rendezni kell, és hangsúlyoztam. Az elsődleges szempont az iskolában számomra az, hogy az oktatási nevelési folyamat minél zavartalanabbul működjön, és ezt az iskolai rendszabályzat ezt kell, hogy garantálja és lehetővé tegye.
És vannak olyan kezdeményezések, amelyek amúgy a látókör, illetve a múlt felfedezése kapcsán is előtérbe kerülnek, és hál' Istennek néhány év lemaradás után immáron Maros megye is bekapcsolódott az örökségünk őrei vetélkedő sorozatba, és meglepően nagy érdeklődés tapasztalható ezen a téren. Mik az újdonságok, tisztelt szenátor úr?
A tevékenységemet, a politikai tevékenységemet a kezdetektől én két pillérben, két fontos témaköré csoportosítva fogalmaztam meg. Egyrészt olyan témák, amiről most is beszélgettünk, tehát szaktémák, amelyet a parlamentben vagy különböző más fórumokon kell szakmailag, politikailag elvégezni. És a másik, ami szerintem legalább ennyire fontos, a közösségszervezés. Az, hogy igazi közösséget, szellemiséget szervezzünk magunk köré, hisz most a 21. század hajnalán, a 20. század végén pont ez volt egyik legnagyobb, és ez egyik legnagyobb problémánk lesz, hogy képesek vagyunk egy közösségként működni, közösségként gondolkodni, mert globalizációnak eme szakasza, én azt hiszem, hogy nagyon megrendítette a hagyományos közösségeket. Ha beszélhetünk kis közösségekről, falvakban vagy községekben, de akár városi közösségben is. Tehát ott beszéltünk a katolikus iskoláról. Képes volt Marosvásárhely magyarság a közösségként kiállni egy olyan intézmény mellett, ami számára fontos, vagy úgy gondolom, hogy a jövője számára fontos. Képes volt-e a Marosvásárhelyi magyar pedagógus társadalom fölzárkozni ezen ügy mellé? Ezeket én most költői kérdésként teszem föl, részt vettem a mindkét tüntetésen, és szinte számszerűen meg tudtam számolni, kik azok az ismerősök, akik ott voltak. Az utolsó tüntetésen a lakosságnak közel fele nem is Marosvásárhelyi volt. Tehát ezeket mondom, hogy képesek vagyok egy közösségként gondolkodni. És úgy, ahogy egy picit konzervatívabban fogalmaztam, és lehet, hogy néhány diákot magamra haragítottam ezzel az iskolai rendszabályzat tekintetében, sokkal nyitottabb és sokkal vagányabb projekt, tehát indítottunk, vagy nyilvánultam meg egy ilyen projektben, ami az örökségünk körei. Tehát itt ugye az az alapja ennek a projektnek, ennek a kulturális mozgalomnak enyhén vetélkedő íze is van, hisz vetélkedés is lesz belőle, hogy a diákok figyelmét fölhívjuk az épített örökségünkre, és utána pedig a diákokat rávegyük arra, hogy az általuk választott lehető legszélesebb eszköztárra, a legvagányabb, a legpoénosabb eszköztárra a ő környezetük figyelmét hívják fel az adott épített örökségre. Tehát a versenynek, a mozgalomnak az az alapja, hogy egy diákcsapat, egy 10-12 fős diákcsapat kiválaszt egy műemléképületet, és azt különböző eszközökkel promoválja, megjeleníti, támogatja, javaslatokat ad arra, hogy hogyan lehetne hasznosítani közösségi szempontból, és valóban az elmúlt év egyik legkellemesebb, hanem legkellemesebb, közösségi szempontból mindenképpen legkellemesebb élménye az volt, hogy 21-22 csapat jelentkezett erre a vetélkedőre, messziren lekörözve az összes többi erdélyi megyét, és ezen túllépve most már több mint másfél hónap aktivitás után elmondhatom azt, hogy nagyon jól dolgoznak ezek a csapatok, nagyon ötletesek, és emlékszem, hogy a mozgalom kezdetekkor úgy megkérdeztek, hogy mondjak néhány ötletet, és mondtam, és azt gondoltam, hogy hú de vagány vagyok, hogy milyen szuper ötleteim vannak, de nagyon sok csapat messzire lekörözte az én legszélesebb fantáziámat is ebben a körben, tehát konferenciákat, éneket szereztek, dalokat szereztek, beöltöztek a korszak viseletébe. Tudományos konferencián vettem részt, én is előadóként egyik csapat által szervezve, úgyhogy jó irányba halad. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy, és ezt külön szorgalmaztam, és külön, hát csak azt nem mondom, hogy erőltettem, azt, hogy a vidéki, úgynevezett vidéki iskolák is bekapcsolódjanak, szinte fele-fele arányban vannak marosvásárhelyi csapatok és vidéki csapatok, tehát a szovátai csapat visszalépett sajnos, de Nyárhatszeredából, Erdőszentgyörgyről, Régenből három csapat is van, Illésőszentmártonból is van, igyekeznek, dolgoznak, úgyhogy ezt egy pozitív élményként tartom, és én gondolom, aki követi a Marosvásárhelyi Rádió műsorait is, vagy más médiumokat is, írott médiát, vagy televíziót is néz, az láthatta, hogy nagyon sok csapat megjelent, tehát itt is voltak műsorban, úgyhogy azok a csapatok is, akik esetleg nem részesülnek ezekben a vagány díjakban, mert fesztivál belépők is lesznek, meg mindenféle ilyen díjak is lesznek, ők is egy nyertek, hisz egy közösségi munkát nyertek, azok a csapatok közösségé formálódtak az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, és ez így is marad, táborozás lesz, és azért mondtam, hogy ebben nagyon nyitottak vagyunk, és teljesen diákpártiak, mert a jutalmak között lesz Vibe, vagy Awake Fesztivál belépő, most Kolozsváron erről is fogok tárgyalni.
Azért ne említsük sokan, nehogy véletlenül a Horváth Anna sorsára jusson ennek kapcsán.
Igen, ez egy jó kérdés, akkor a következőben, hát most már, ha már oda jutottuk, hogy ebben az országban egy diákvetélkedőhöz nem lehet szponzort keresni, akkor vállalom, hogy akkor a Horváth Anna sorsára jussunk. Tehát ez egy jó észrevétel.
Isten tehát. Ments! Egyéb iránt közeledvén a beszélgetés végéhez az előbb a szakmai, illetve politikai tevékenységéről is említést tett. Nos, a fiatalokat nem csak az épített örökség irányába próbálja érdekelté tenni, hanem egy nagyon érdekes pályázatot is meghirdetett, léte is gyakornok a szenátusban címmel. Amikor utoljára beszéltünk, akkor másnap vagy két napra rá volt a pályázatok elbírálása, és azt említette, hogy Erdély minden szegletéből, Nagyvárattól, Sepsiszentgyörgyig, Csíkszeredától, Kolozsvári voltak jelentkezők. Végül is hányan maradtak, és mi az eredmény?
Partiumból is voltak. Így van, most már emlékszem, azóta megvolt a találkozó, a meghallgatása a diákoknak, az egyetemistáknak. Igen, ez is egy fiatal párti, tehát itt próbálom most tisztára mosni azt, hogy nagyon konzervatív voltam az iskolai rendszabályzattal, de én úgy gondolom, hogy mindennek megvan a helye, és mindennek megvan a maga rendje. Ugyanakkor igyekszem az én tevékenységemet. Tehát én szembesültem azzal, hogy mennyire keveset tudnak az emberek, főleg a fiatalok arról, tehát egyetemi tanárként is sokszor rákérdezek, hogy miket tudnak, hogy hogyan zajlik a politika boszorkánykonyhájában, hogyan születnek a döntések, kérdések, mit dolgozik egy politikus. Most hajlandóak az emberek egy része azt mondani, hogy hát igen, főleg most itt a december folyamán, hogy lógatják a lábukat. Hát én azért is hirdettem egy ilyen programot, hogy nézzék meg a diákok, hogy mennyire lógatjuk a lábunkat, vagy mennyire nem lógatjuk. Tehát majdnem 19-18 jelentkezőnk volt kolozsvári, csíkszeredai, marosvásárhelyi egyetemekről, és nagyon sajnálom, mert mindenki szimpatikus volt, mindenki ügyes volt, mindenki megérdemelni, de hát ugye vannak bizonyos korlátaink. 6 egyetemista nyert első fél évre gyakornoki programot, ami azt jelenti, hogy 2 vagy 3 hetet be fog járni a Marosvásárhelyi irodámba, és ugyanakkor a bukaresti ott létem alatt is velem fog tartózkodni. Bevezetjük a politika világába, hogyan születnek a döntések, hogyan dolgozom. A legkülönbözőbb munkaköröket vagy feladatokat fogják kapni majd tőlünk ott Bukarestben, akár törvényelőkészítésben, akár mediatizálásban, tehát a lehető legszélesebb munkaterületen. Úgyhogy én is izgalommal várom, hisz nagyon sok szempontból össze leszünk zárva ezekkel az emberekkel, beszélgetünk, együtt fogunk utazni bizonyos esetekben, úgyhogy ember közelből is megismerhetik a politikust, megismerhetik a politikus mögött rejlő embert, hisz ez együtt jár ezzel, és nagyon remélem, hogy hasznos tapasztalatszerzés lesz, kapcsolatokat szereznek, meglátják azt, hogy hogyan működik ez a dolog, és hát, ha valaki kedvet kap a közösségi munkához, nem a politikához, hanem a közösségi munkához, onnan kezdődnek a dolgok. A közösségért kell tenni, a közösségi munkában kell részt venni, utána lehet majd lépni tovább.
De mindenképpen valószínűleg, hogy a politikára is hatással lehetnek, hogyha új szeleket hoznak be a gondolkodásba a tevékeny fiatalok.
És bocsánatot közlelök, elmondom, hogy én mindig, tehát tanárként is az döntő kérdésekről meg szoktam kérdezni a diákok véleményét. Nagyon kíváncsi vagyok az, hogy nálam sokkal fiatalabb korosztály, vagy másképpen gondolkodó korosztály hogyan lát egy bizonyos kérdést. És én általában remélem, hogy a Színművészeti Egyetem vezetősége nem hallgatja a műsort, mert el kell mondjam, hogy az óráim előtt 10 percet minimum arra szánok, hogy rákérdezek. Nem politizálunk, tehát aktuális kérdéseket megvitatunk, de akár egy színházi előadást is. Én most a Lócsiszár világvasárnapját megnéztem, és alig vártam már, hogy a színisekkel meg a médiásokkal megbeszéljük, hogy hogyan, tehát hogy egy sütődarabból mi jön át nekik, mi marad meg, mit tartanak fontosnak, és ezeket megvitatjuk. Nem azt mondom, hogy minden döntésemet így hozok meg, de hogy befolyásolják azt, hogy ezek a fiatalok hogyan látják, az tény.
Hát mindenképpen azt kívánom, hogy hétfőn is hasonló eredménnyel záruljék a tanügyminiszterrel való találkozó, illetve hát a siker az koronázza a pedagógusokkal való további találkozáját is. Köszönöm szépen, hogy szoros program jelenére befáradt a stúdióba, és mindenről tájékoztatta a kedves hallgatókat.
Viszont hallásra, köszönöm szépen a meghívást.